Folytatódik az aréna, a műsor mai vendége Kacskovics Imre immunológus, az ELTE természettudományi karának dékánja, akit a koronavírus járvány miatt, illetve a megelőzés érdekében telefonon kapcsoltunk, és természetesen a koronavírusról beszélgetünk. Miért lehet az, hogy egyeseknél tünetmentes, mondjuk a gyerekeknél csak enyhen áthát okoz ez a betegség, egy idős ember viszont akár súlyos tüdőproblémákkal, tüdőgyulladással is kórházba kerülhet? Miért van ez a különbség?
Hát ez egy nagyon jó kérdés. Röviden szóval mondom, hogy nem tudjuk. Lehet azt mondani, ezt olvastam legutóbb, hogy a kisgyerekek tüdeje az még kevésbé elhasznált, ez egy csúnya szó, de valóság az, hogy nem tudjuk. Nyilván különbözőek vagyunk, és a fejlődésünk során számtalan kórokozóval kapcsolódunk a tüdőnkben, különböző az immunválasz. A felnőttekben tehát lehet ez egy különbség a gyerekekhez képest, de még egyszer mondom, ez a rövid és talán a legpontosabb válasz most, hogy nincs erről tudomásunk, hogy mi okozza ezt. Pontos volna még érteni.
És mikorra tudhatjuk ezt meg, hogyha hosszú időn keresztül vizsgáljuk ezt a betegséget, hogyha több évvel telik? Szóval mi az a pont, amikortól kezdve több információnk van?
Igen, hát ez általában úgy szokott történni, hogy most tűzoltás zajlik, a legfontosabb mindenki számára az, hogy megfelelő védőoltást, megfelelő terápiát kitaláljon, és viszonylag kevés még az olyan kutatás, ami azt célozná, hogy a betegség kórokát, pontos sejtbéli folyamatait, immunválaszát tisztázza. Illetőleg azt is tudom mondani, hogy csak úgy, mint a védőoltások vagy gyógyszerek kifejlesztéséhez, ehhez is sokkal-sokkal több idő kell, hogy pontosan értsünk valamit. Majd ha pontosan értjük, hogy ez a vírus, ez hogyan fertőz és hogyan okoz betegséget, akkor van esélyünk arra, hogy mélyebben megismerjük az okokat és azokat a különbségeket, hogy miért alakul ki idősebbekben súlyosabb betegség a gyerekekben, akik nyilvánvalóan ugyanúgy megfertőződnek egyébként, azokban pedig szerencsére nem jelentkezik nagy számban súlyos betegség.
És mennyire mélyek az ismereteink erről a kórokozóról? Mert ugye említette, vagy azt mondta, hogy hát nem nagyon ismerjük.
Hát ez most is így tudom megerősíteni, tehát ugye ez a kórokozó, ez vadonatúj. Ha jók a vizsgálati eredmények, akkor november közepén bukkant föl, a világ az december végén, január elején kezdett erről értesülni. Nyilván hamar megállapították, az előbb már említett szekvencia elemzésekkel, hogy ez a vírus nagyon hasonlít a SARS és a MERS korábban még súlyosabb megbetegedéseket okozó vírusaihoz. De gyakorlatilag nem sokat tudunk még ezzel összefüggésben is erről a vírusról. Talán annyit lehet mondani, hogy úgy tűnik ez jobban alkalmazkodott a felső légúti fertőzésekhez, mint akár a SARS és akár a MERS, illetőleg, ha szabad így mondani, ez egy okosabb vírus, mert nagyon sok embert úgy betegít meg, vagy úgy fertőz meg, hogy végül is nem lesznek betegek, a lappangási idő egy kicsit hosszabb, tehát azért szokták a virológusok azt mondani, hogy okosabb vírus, vagy inkább azt mondják, hogy rátermettebb, jobban adaptálódott az emberi szervezethez, mert sokkal több ember tud megfertőzni, sokkal nagyobb az elterjedésének a esélye, és ez valóban így is van, mint a SARS és a MERS vírusok. De még egyszer, ez egy 2-3 hónapos vírus, vagyis az emberek 2-3 hónap óta ismerik ezt a vírust, ez nagyon-nagyon kevés idő ahhoz, hogy ezeket jobban megismerjük. De pontosan ezeket a kérdéseket vizsgálják egyébként a pécsi kutatókják a Ferenc professzor vezetésével.
És az tudható, hogy a beteg mikortól fertőz és meddig? Már hát akkor, ha a betegnek hívjuk azt, aki elkapta.
Hadd pontosítsak, betegnek azt hívjuk, aki meg is betegszik. És fertőzöttnek azt hívjuk, aki megfertőződik. Azt most már látjuk, hogy a fertőzöttek mintegy 80%-a nem lesz beteg, a legkisebb tüneteket sem mutatja. Vagy olyan tüneteket mutat, amiről nem feltételezi, hogy ő éppen koronavírussal fertőzött. És beteg az, aki úgy érzi magát, hogy beteg, vagy tüneteket is mutat, ez a fertőzöttek 20%-a. Ma még nagyon-nagyon pontatlanok egyébként ezek a számok, hiszen nem lehet tudni, hogy pontosan hány ember fertőződik meg, tekintettel arra, hogy van, aki tünetmentes, ahogy előbb említettem. Talán majd egy-másfél év múlva, amikor már egy nagyon széleskörű úgymond szerológiai vizsgálattal lehet elemezni az embereket, és meg lehet állapítani, hogy hány százaléka az embereknek fertőződött meg, és abból valóban hányan lettek betegek. Még egyszer, aki megfertőződik, azokban az emberekben is kialakulhat immunválasz, csak éppen nem vesz róla tudomást, és ezt az immunválaszt lehet elemezni később a vérben, ki lehet mutatni a vírus specifikus antitestet. Ebből lehet kijelenteni, vagy ebből lehet megállapítani, hogy hány ember fertőződött meg valójában ezekben a mostani időszakokban, vagy később akár.
És az tudható, hogy egy fertőzött mikortól és meddig fertőz?
Mi azt gondoljuk most, vagy hát az irodalom azt mondja, hogy alapvetően a fertőződéstől számított 2-3 napon belül kialakulnak a tünetek, de van olyan, aki 14 napig is, ha úgy tetszik, lappangva hordozza a vírust, és csak utána lesz beteg. Tehát nagyon nehéz megmondani azt, hogy vajon azok, akik megfertőzöttek, de nem mutatnak betegséget, azok terjesztik-e a betegséget. Mivel nem tudjuk, ezért nagyon fontos, hogy inkább fogadjuk el azt, hogy vélhetően fertőznek ők is, vagyis át tudják adni, mármint azok, akik nem mutatnak tünetet, vagyis át tudják adni a vírust, és a másik embert is meg tudják fertőzni, azok is, akik nem mutatnak tüneteket. És pontosan azért nagyon fontos, hogy mostanság betartsuk azokat a nagyon szigorú szabályokat, hogy aki teheti, nem mozduljon ki otthonról, mert hiszen nem tudhatja, hogy ki a fertőzött, ki a nem fertőzött, és mikor kaphatja el ezt a betegséget.
És ugye ami mindenkit nagyon foglalkoztat, hogy aki egyszer elkapta, és akár mutasson tüneteket, betegedjen meg, akár csak fertőzöttként, tünetmentesen élje a napjait, az várhatóan még egyszer megkaphatja, elkaphatja, megbetegedhet ugyanettől a vírustól?
Hát azt tudom mondani, hogy legyünk optimisták, erre azért én kis esélyt látok. Alapvetően a mi immunrendszerünk egy nagyon jól működő szervezet és rendszer. Tehát, hogyha a legtöbb betegséget nézzük, akkor azt mondhatjuk, hogy ha az immunválaszunk kialakul, akkor megfelelőképpen semlegesíteni tudja a kórokozókat, legyen ez vírus vagy baktérium. Az úgynevezett immunmemóriánk, az a később időszakban is megvéd minket egy újabb fertőződéstől. Nagyon kis számú olyan betegség van, például a malária egyébként ilyen, amely esetén az immunrendszerünk nem elég hatékony, és ezek a fertőzések vissza-vissza jönnek. És természetesen jól ismerjük, hogy az influenza, az szezonalitás, már a szezonális influenza, az minden évben egy picit más, erről a korábbiakban beszéltem, hogy itt ezek az új és új mutációk, új és új változatai a vírusnak, azok eltérőek a korábbitól, és ezért a korábbi vírusra kifejlődött immunválaszunk nem képes megvédeni minket, például az influenza esetén sem. Tehát általában azt tudom mondani, hogy az immunrendszerünk megvéd attól, hogyha újra ugyanazzal a vírussal fertőződünk, akkor nem alakul ki betegség, vagy jóval kisebb súlyosságú lesz a betegség, mint hogyha nem találkoztunk volna ezzel a betegséggel. A védőoltások egyébként mindezt a rendszert használják ki. Hogyha a vírus változik, és most a koronavírusról beszélek, és egy új verziója, egy új mutációja alakul ki, akkor elképzelhető, hogy ő megkerüli a korábbi immunválaszt, és akkor újra tud fertőzni. De nem gondolom, hogy ilyen gyors volna ez a változás a koronavírus esetén.
Mert hogy az influenzát azonban, azt említette, és az influenza ellen minden évben új oltóanyag van.
Így van, de azt is azért láthatjuk, hogy valamilyen szintű úgynevezett keresztreakció az azért kialakul és véd, vagyis az nagyon ritkán fordul elő, hogy egy ember 2 évben ugyanolyan súlyos beteg lesz influenzától. Tehát, hogyha valaki egyszer megkapta az influenzát, akkor azért több évig ő nem lesz beteg, függetlenül attól, hogy beoltja-e magát vagy nem, vagy ha beteg lesz, akkor sokkal enyhébb tünetekkel gyógyul meg az influenza fertőzéstől is. Tehát van valamiféle, ezt mi úgy hívjuk keresztreakció, hogy a korábbi vírus ellen termelt antitestek az új vírust is azért részlegesen legalábbis semlegesítik.
Meddig maradhatnak meg ezek az antitestek, az immunmemória meddig tart? Mert lehet olvasni, hogy a SARS-nál talán 2 év, a MERS-nél 1 év, Vagyis egy idő után, mondjuk így, ez a memória, ez eltűnik.
Hát ugye a SARS és a MERS esetén nagyon-nagyon kevés embert érintő ismereteink vannak, mert szerencsére az sikerült elkapni idővel, és nagyon nem fertőzte végig a világot. De ha például a védőoltásokra gondolunk, akkor a tetanusz ellen akár 10-20 év is, amíg a védelem tartósan megtalálható a szervezetünkben. Ezek a sejtek, amelyek az antitesteket termelik, ezek a csontvelőben évtizedekig ücsörögnek, és folyamatosan termelik azokat az antitesteket, amelyek megvédenek minket. Tehát egy jól kialakított immunválasz után gyakorlatilag védettek vagyunk hosszú ideig. Még visszatérve ezekre a hírekre, hogy újra fertőződött valaki, azért azt is figyelembe kell venni, hogy az emberek azok nem egyformák. Vannak, akik, ha úgy tetszik, ebből a koronavírus szempontjából jó immunválasszal rendelkeznek, mások talán rosszabb immunválasszal rendelkeznek. Ugye mi nagyon sokfélék vagyunk, tehát van, aki az egyik betegséget jobban le tudja küzdeni, vagy talán meg sem betegszik, egy másik ember pedig ugyanezt a betegséget nehezebben küzdi le. Tehát én nem tartom kizártnak, hogy a nagyon sok ember, aki most megbetegedett, és nagyon alapos orvosi vizsgálatnak betették őket alá, között van olyan, aki tulajdonképpen felgyógyul, de az immunválasza nem volt olyan, hogy a vírust semlegesítette volna, tehát nem alakult ki megfelelő immunválasz, és ezek az emberek nem sok, de 1-2-10 ilyen lehet, aki újra tud fertőződni, hiszen még egyszer az immunválasza nem volt tökéletes a koronavírussal szemben. Tehát még egyszer nagyon kevés adatunk van, nagyon kevés ismeretünk van arra, hogy bármit mondhassunk, de én abban reménykedem, hogy a döntő többség, aki leküzdi ezt a vírust, az védetté válik az újabb fertőzésekkel szemben.
Talán egy kicsit bonyolult a kérdés, de arra kérem, hogy viszonylag röviden válaszoljon nekem. Laikusként azt látom, ugye, hogy van olyan vírus, amire van védőoltás, mint említette, akár 10-20 évig más vírus ellen évente, vagy két évente érdemes. Van, ami valamelyik vírus ellen az antitest tovább marad bent az ember szervezetébe, valamiben kevesebb. De hát ugye ott van mondjuk a herpesz vagy a HIV. És az gyakorlatilag megél, megmarad a fertőzött személy szervezetében. Mitől függ az, hogy mondjuk a koronavírus az ott marad, vagy nem, a herpes vírus ott marad, vagy nem, és hogy a gyógyulás után, kvázi a paciens későbbi élete során ismét megbetegedést okoz-e, anélkül, hogy egy fertőzött személlyel kellene találkozni?
Ez egy gyönyörű immunológiai kérdés, és akár órákig tudnék róla örömmel beszélni.
Hát ha lehet, akkor két percig csak, amennyire lehet.
Néhány rövid információt mondanék. Tehát amennyire a mi immunrendszerünk az elmúlt sok millió év alatt finomra csiszolódott, és egy tökéletes elhárító rendszert alkot, ezen időszak alatt a vírusok és a kórokozók egy hasonló evolúción mentek keresztül, és ott is fantasztikus fegyvertára alakult ki a vírusoknak, olyan fegyvertára, amely pont a mi immunválaszunk elhárításán dolgozik. Most nagyon a részletekben nem mennék bele, de mondanék néhányat éppen, amit fölvetett akár a HIV, akár a herpes vírus. Mind a kettő olyan, hogy bebújik a sejtjeink belsejébe, és tulajdonképpen évekig ott nyugalmi állapotban van, és gyakorlatilag megbújik úgy, hogy a mi immunrendszerünk, akár a sejtes immunválasz, akár az antitestek nem találják meg, és nem tudják elpusztítani a sejtek belsejében nyugvó állapotban lévő vírusokat. Hát hiába van antitestünk, az antitest általában a vérben és a sejtek között cirkulál, és keresi meg a célpontot, de a sejtek belsejében nem tud bejutni, és ugyancsak a sejtek belsejében lévő kórokozók, hogyha nyugvó állapotban vannak, és nem adnak hírt magukról, akkor a sejtes immunválaszunk sem tudja fölismerni azokat a sejteket, amelyeket a vírus megfertőzött, és nem tudja tehát elpusztítani a sejttel együtt a vírust. Tehát rengeteg féleképpen hárítja el nagyon sok kórokozó a mi immunrendszerünknek a hatásosságát. Én nagyon bízom benne, hogy a koronavírus nem egy ilyen bölcs és szofisztikált vírus, és talán könnyebb lesz ellene küzdeni, de azért azt tudjuk, hogy sem a SARS, sem a MERS ellen nem sikerült hatékony védőoltást kialakítani. Persze kisebb is volt az igény ezekre, mert sikerült elfolytani ezeket a betegségeket.
És jelen pillanatban azt tudhatjuk, hogy ez a vírus, ez milyen fajta, elbújik vagy nem bújik el, nagyon leegyszerűsítve?
Hát most úgy gondoljuk, hogy nem bújik el, tehát a fertőzést a sejtek kapcsán, ugye azt tudjuk, hogy a tüdő hólyagocskák, léghólyagocskák falában lévő alveoláris epitelsejteket fertőzi meg, tehát azokat a sejteket, amelyeken a gázcsere történik, és ezeknek a sejteknek a tönkretételével betegíti meg az embereket nagyon gyorsan. Hogyha ez nem változik, akkor ezt kell megakadályozni, hogy ezek a vírusok ott bejussanak a sejtekbe, és a nagyon gyors, nagyon súlyos betegséget kell elhárítani. Egyelőre ez a fő feladat, nem tudjuk, hogy hosszú távon ez a vírus mit csinál és mit nem csinál. Ugye visszatérek az ön kérdésére, a herpes és a HIV az általában, de különösen a HIV az egy hosszú-hosszú, lassú lefolyású betegség, ott évek kellenek, hogy kialakuljon a nagyon súlyos kór. A herpes esetén pedig, amiről beszélünk, hogy az övsömör, tehát az elsődleges tünetek után az idegsejtekben megbújva várakozik a vírus, és amikor a szervezet legyengül, az immunrendszere legyengül, akkor tör elő újra és okozza ezt a bizonyos övsömöt. Itt most nem ez a problémánk, a problémánk az, hogy 2-3 napon belül olyan súlyos megbetegedést okoz a koronavírus, hogy azzal nem tudunk klinikailag mit kezdeni.
És mi okozhatja a megbetegedések és a halálozások közötti ekkora eltérést az egyes országok és fertőző gócpontok között?
Hát ez az a terület, amelyben én nem vagyok járatos, én alapvetően a szervezet védekezőkészségét tanulmányozom, és egy kicsit biotechnológiában próbálok előre jutni. Az, hogy az egyes országok egészségügyi ellátórendszere milyen, hogy az egyes országok lakosainak átlag életkora az milyen, azt én is csak az újságból olvasom. Itt alapvetően a legfontosabb cél az az, hogy, és ez is már sokféle forrásból megjelent, ezt az úgynevezett járványgörbét ezt ellaposítsuk, és ne egyszerre legyen mindenki beteg, mert abban az esetben egyetlen ország ellátórendszere, egészségügyi ellátórendszere sem képes hatékonyan megküzdeni minden súlyos beteggel.
Akkor beszéljünk egy kicsit arról, hogy mit tehetünk a vírus ellen. Mennyire ellenálló ez a vírus, hogyha más kórokozókhoz, mondjuk a hagyományos influenzához, de bármilyen más az emberi szervezetet károsító vírushoz hasonlítjuk, ellenállóbb? Mondható az?
Hát ez egy úgynevezett burkos vírus, ami annyit jelent, hogy egy pici olaj, zsír réteg szedi ezt a vírust, és ez gyakorlatilag inkább a kevésbé ellenálló vírusok közé tartozik. Ez annyit jelent, hogy ez a lipid vagy zsír, burok, ez különösen egy ilyen hűvösebb hőmérsékleti tartományban olyan dermedté válik, hogy olyan lesz, mint a radírgumi, és ez eléggé ellenállóvá is teszi. Tehát ezért aztán különböző vizsgálatok mutatják ki, hogy ajtókilincsen, műanyag felületen, 2-3 napig ő életképes marad ezen a mondjuk szobahőmérsékleten, vagy a hűvösebb időszakban. Ezzel együtt azért ez nem egy nagyon ellenálló vírus, tehát én azt gondolom a viszonylag egyszerű fertőtlenítőkkel, szappannal ez gyakorlatilag elpusztítható, és el is lehet pusztítani.
És ugye említette mondjuk a kilincset, tudjuk azt, hogy fa, műanyag, fém, vagy akár pénztárca, mobiltelefon képernyője, mennyi ideig maradhat meg ez a vírus?
Hát én azt olvastam, hogy 2-3 napig életképes. Tehát jó, hogyha ezeket a területeket, ezeket a felszíneket rendszeresen tisztítjuk. A mobiltelefon különösen ilyen, de ugyanígy a klaviatúra, vagy a kilincsek. Tehát legyen kedves mindenki, tisztogassa alaposabban a háztartását és a környezetét.
Mennyire árt vagy árthat a vírusnak a napfény? Csak városi legenda, vagy van benne valami, hogy melegben nem terjed olyan gyorsan, illetve hogy a napsütés vagy az UV-sugárzás hamar megöli?
Hát ez két kérdés, ha szabad így válaszolnom. Az egyik az, hogy a napsütés, tehát az ultravioletta sugárzás általában minden genetikai örökítő anyagot tönkretesz. Gyakorlatilag elroncsolja a DNS-t. gyors átkötés, hát pontosan ez a probléma, hogyha valaki nagyon sokat napozik, akkor a sejtjei az nem tudják megtartani az intaktságot, és különösen a bőr pigment hámsejtjei azok kórosan változnak meg, mutációt kapnak, és akár kialakulhat a melanoma. Tehát minden örökíti anyagot, így az RNS-t is, DNS-t is, ezt a vírust is, mindent a napsugár és az UV-sugárzás az gyakorlatilag tönkretesz. Ha valaki látott ilyen steril fülkét, ahol kutatók dolgoznak, akkor, vagy emlékszik talán az úgynevezett germicid lámpára, akkor ez egy UV lámpa, amivel ugyanezt a hatást érik a napsugárzás nélkül is.
Melegben hogyan terjed?
Meleg. Ez most mindenkit foglalkoztat, hogy mit mutat. Én most elolvastam pár tanulmányt erről. Valóban úgy tűnik, hogy de ez nem kisebb, nem nincs elég bizonyíték erre, de mintha úgy tűnne, hogy a hűvösebb, szárazabb körülmény az inkább kedvez a vírus életben maradásnak és a fertőző képességnek, de több tanulmány éppen ezt vitatja. Nem rendelkezünk elegendő információval arról, hogy gyakorlatilag a hőmérséklet milyen hatású lesz. Sajnos közeledik ez az időszak is, amikor Afrikában egyre nagyobb lesz például a elterjedése ennek a vírusnak, és akkor több információhoz jutunk.
És hát ugye Sydneyben, Ausztráliában is terjed a vírus, pedig ott 25-28 Celsius fok van, jó idő, süt a nap.
Hát illetve Szingapur, ha valaki volt Szingapurban, ott 30 fok van, és folyamatosan 80 fokos a páratartalom, ott is van járvány. Tehát minthogyha talán kisebb volna a százalékos megbetegedés, de még egyszer nagyon az elején vagyunk ennek a járványnak, nem tudunk erről pontosabbat mondani. Tehát inkább a remény mondatja az emberekkel az, hogy talán a nyár beköszöntével kisebb lesz majd a fertőző képessége, vagy maga a fertőzés. Azt is figyelembe kell venni, hogy a legújabb, azért már több éves információk alapján az embereknek az immunválasz, az immunrendszere, az különösen ilyen légúti fertőzés kapcsán a D-vitamintól függ. Ugye a napsütés kedvez a D-vitamin termelődésnek a nyáron, tehát kisebb ezeknek a betegségeknek az előfordulása. A tél, akkor általában kevesebb a D-vitamin szintünk, és ezért hajlamosabbak vagyunk megbetegedni. Most ezzel nem azt mondom, hogy marok számra legyen mindenki D-vitamint, de egy-egy D-vitamint a kellő normális dózisban az érdemesnek tartom fogyasztani.
És a műsor utolsó percében egy másik, talán szintén városi legenda, lehetett olyan beszámolókat olvasni külföldi fertőzöttekről, hogy a házi állat, például a macska is megbetegedett a lakásban, és pár nap után el is pusztult. Lehetséges, hogy az ember átadja ezt a vírust egy állatnak, és akár az állat, mint hordozó visszaadja?
Hát nagyon nehéz dolgom van, de azt mondom, hogy lehet. Tehát a helyzet az, hogy ezt a vírust az állatok adták át nekünk, ezt úgy hívják zoonózis, tehát az állatokban előforduló és az állatokhoz adaptálódó vírus egy bizonyos mutáció révén, amiről korábban beszéltem, meg tud telepedni az emberekben, fertőzést tud okozni, sőt olyan módon változott meg, hogy az ember tudja fertőzni. Nem tartunk kizártnak, hogy a macskák vissza tudják kapni ezt a betegséget, már csak azért sem, mert tudomásom szerint ez az úgynevezett AC2 receptor, ami az emberben a vírust köti meg, ez a zár, ez elég nagy hasonlóságot mutat éppenséggel a macskák vonatkozásában. De erre tudtommal nagy számú kísérleti bizonyíték nincsen, tehát megint csak ez egyfajta hipotézis és a bioinformatika egyik csodája, hogy ilyen elemzéseket el tudunk végezni. Én azt mondom, hogy egy-két ilyen hír vagy beszámoló, ez nem tekinthető tudományosan megalapozott véleménynek.
És természetesen most mindenki azt próbálja elérni, hogy a lehető legkevesebb ember kapja el ezt a betegséget, illetve aki elkapta, az minél hamarabb meggyógyuljon. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt az Aréna mai vendége, Kacskovics Imre immunológus, az ELTE természettudományi karának dékánya volt, akit a koronavírus járvány miatt, illetve a megelőzés érdekében telefonon kapcsoltunk. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. A műsor összeállításában Szécsi Ágnes és Módos Márton főszerkesztő vett részt, a műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!